Lehet, hogy ezt, amiben most bele szeretnék kezdeni, a szeptemberre kéne elhalasztani, akkor hát, ha már így mindenki túl van a nyaraláson, de úgyis csak az eleje lesz, vagy bevezetés lesz. Nem tudom, benneteket mennyire foglalkoztat, engem nagyon régóta foglalkoztat. Az a kérdés, hogy a Máté Evangélium 28. részének a befejezése, ez egy ilyen nagyon egyértelműnek tűnő befejezés, föl is olvasom. A 11 tanítvány, ez a 16. vers, a 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kapcsolódik Csanáthoz, óhatatlanul, és nyilván nem véletlen, hogy valahol most láttam ennek az egésznek a időszerűségét, hogy örök kérdés ez, hogy menjetek el és terjedjetek tanítványokká minden népet, hogy vajon hogyan gondolkodunk erről, mit tanít erről a Biblia, mi az, amit biztosan a Bibliából ismerhetünk, mi az, amit talán inkább csak kikövetkeztetünk 2000 év távlatából, mi az, ami abszolút újdonság, és maximum úgy gondoljuk, hogy erre gondolhatott Jézus. És arra gondoltam, hogy érdemes volna ebből egy sorozatot indítani. Nem tudom, van-e rán a ti szívetekben igény, hogy gondoljátok? Most őszintén nem kell, azt is megértem, ha nem, és ha valami egészen más érdekel mindannyiunkat, vagy többötöket. Nem szabuzol is megközelítést igyekszem fölvenni, hanem tényleg próbálom azt, hogy saját magam nézeteit is időnként revidiálva, hogy vajon hogyan látjuk, vagy én hogyan látom most a Biblia fényében a tanítványság kérdését. Szóval két dolgot szeretnék most előjáróban. Az egyik az, hogy azt azért érzékelem, és gondolom, hogy leginkább mindannyian érzékeljük, hogy ezzel a mondattal nagyon gyakran visszaélt a kereszténység, mert a tanítványságra való késztetés az olyan sokszor eredményezi azt, hogy az embereket különböző egyházak magukhoz próbálják vonni és integrálni a saját szervezetükbe, miközben arról beszélünk, vagy arról beszélnek, hogy tanítványságra hívják el őket. Azt gondolom, hogy ez az egyik veszély, vagy az egyik véglet, hogy vajon megértjük-e azt, hogy mit mond itt az ige, hogy hogyan lehet segíteni az embereket, és miben kell segíteni. Az én hitem az, hogy nekünk arra kell segíteni az embereket, hogy átlépjék azokat a korlátaikat, saját személyes korlátaikat, amik akadályozzák őket abban, hogy Istentől személyesen legyenek tanítva. Mi nekünk a feladatunk leginkább a katalizálás, a segítségnyújtás abban, hogy hogyan válhat, hogyan juthatnak el oda, hogy Isten hangját meghallva, Isten személyesen taníthassa őket, hogy igaz legyen az, hogy nem lesznek atyafiától tanítatva, nem lesznek mindannyian Istentől tanítatva. Ez az egyik, amit gondoltam, hogy ennek a fényében kéne végignézni. A másik pedig az, hogy azért azt látom, hogy nagyon különös, hogy ez az egész mondat, ez a Máté evangéliumának a legeslegvégén hangzik el. A legeslegvégén, az utolsó mondatok. És úgy érzem, hogy talán azért is, mert lezárult egy korszak, Jézusnak a tanítványai átmentek azon a folyamaton, amiben ők tanítványokká váltak, és eljutottak arra a természetes istenismeretre, személyes, mély rétegi istenismeretre, ami lehetővé tette számukra azt, hogy a következőkben valóban tovább tudják vinni azt a folyamatot, amit igazából Jézus velük tett. Mert Jézus is ezt tette velük, hogy elkezdte fölvállalni a tanítványok életét, és aztán utána ennek a folyamatnak az eredményeképpen csiszolódtak, sok-sok buktaton átmentek, nem pontosan ismerték sem önmagukat, sem az Istent, aki elhívta őket, számtalan buta kérdést föltettek menet közben, számtalan rossz reagálásról tesz bizonyságot az ige, ahogyan a tanítványok Jézus cselekedeteit, meg a körülöttük lévő eseményeket lereagálták, de menet közben mégiscsak haladtak, anélkül, hogy tudták volna hitből hitbe, és eljött az az idő, és ez az idő volt, amikor a leges legvégén átélve Jézusnak a szenvedését, halálát, feltámadását, és még azt olvassuk, hogy még most is a 11 közül is néhányan kételkedtek, de mégis Jézus már elérkezettnek látta az időt, hogy átadja nekik a staféta botot, és most ugyanazt a feladatot bízza rájuk, amit velük kapcsolatban ő végzett az együtt töltött idő alatt. Arra gondoltam, hogy keresek egy etalont, és mivel azt látom, hogy a tanítványok közül leginkább Péternek az élete van nagyon, nagyon sokrétűen dokumentálva a négy evangéliumban, aztán utána pedig a saját leveleiben is, hogy talán érdemes volna ebből a szemszögből megnézni, és így részekre bontva egy-egy alkalommal mindig a fejlődésnek egy állomását megnézni, hogy mibe engedte bele az Isten, onnantól kezdve, hogy elhívja őt Jézus, milyen fokozatain halad keresztül a tanítványság képzésnek, és hogyan jut el utána oda, hogy aztán tovább vihesse ezt a stafétabotot. Tehát azt hiszem, hogy itt jól nyomon követhető két szempont is. Péter jellemfejlődése, ez az egyik szempont, amit szeretnék mindig szem előtt tartani. A másik pedig az, hogy Jézus hogyan bánik vele, hogyan reagálja le a jellemének a különböző buktatóit, válaszait, mi egyéb. És ez azért tartom talán tanúságosnak, mert hogyha elküld bennünket is az Úr arra, hogy tegyünk tanítványokká embereket, akkor nekünk is arra kell fölkészülni, hogy igazából, ami nincs új a nap alatt, ami megtörtént Péterrel, az megtörtént velünk is, meg megtörténik mindazokkal, akikhez kapcsolatban, szolgálatban küld minket az Isten, és menet közben azt gondolom, hogy a saját életünknek is a fejlődését nyomon tudjuk követni, hogy velünk hogy bánt az Isten, eljutottunk-e arra a fokra, vagy arra a küldetésre, hogy ez ne csak egy ilyen nagyon általánosan értelmezhető küldetés legyen, miszerint az ige nagy parancsolata az, hogy menjünk és csináljunk, hogy több legyen annál, mint sem, hogy meglódulunk, és aztán valamit elkezdünk csinálni, amit nem is tudjuk pontosan, hogy mi. Tehát ezért gondoltam, hogy érdemes volna ezt így végignézni. Még mindig találkozik a egyetértésetekkel, vagy kevésbé? Akár lehet. Majd mondjam, majd meglátod. Jó. Na hát ez a keret. Talán legelején szeretnék valamit leszögezni, mert nem lehet, hogy mindenki számára világos, akkor annál jobb, de azt hiszem, hogy talán nem mindig világos. Mi a tanítványokat úgy nőttünk fel, hogy egy viszonylag szűk értelemben értelmeztük. Azt köztudatban valahogy úgy maradt meg, hogy Jézus 12 tanítványáról szól az ige. Miközben az ige nem Jézus 12 tanítványáról szól az esetek nagyon jelentős részében, hanem alapvetően mindazokról, akik körbevették Jézust, akik tanulni akartak tőle, akik akár csak megfigyelőként vettek részt, és próbálták értelmezni Jézusnak a gondolatait. Mondjuk János evangéliumában van egy mondat, pontosan a János 8 az egyik kedvencem, amikor Jézus azt mondja, hogy ha megmaradtok az én parancsolataimban, és ezt mondja tömegnek, akkor az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Elolvasom csak azért, hogy pontos legyen. János 8, 30, 31, 32 környéke. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismertek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ugye az, ami rögtön föltűnik, hogy a hívő ember és a tanítványság az nem ugyanaz. A szűkebb a tanítványság, a tágabb a hívő ember. Az evangéliumoknak rögtön az elején szembenézünk azzal, hogy Jézus nagy és hatalmas dolgokat tesz, tagadhatatlanul nagy dolgokat tesz, és sokan hisznek ő benne. És Jézus mégsem bízza magát rájuk, mert jól tudja, hogy mi lakozik az emberben. Ugye ez a János 2-nek a vége. És azt hiszem, hogy mindmáig az első, amit látni kell, hogy az a mondat, hogy valaki hisz, az nem szükségképpen jelzi azt, hogy szeretne tanulni Istentől, vagy tanítványá is szeretne válni. A hit az, amikor meggyőződik arról, hogy Isten van, Isten létezik, Isten hatalmas, Isten egy csomó dolgot meg tud csinálni, amit mi nem tudunk megcsinálni. Tanítványá ott kezd el válni az ember, hogyha azt mondja, hogy én szeretném megtanulni mindazokat a dolgokat, amiket Isten meg akar nekem tanítani, és arra jön az ígéret, hogyha elkezdünk engedelmeskedni egészen apró dolgokban az életünkben Isten hívó szavának, és azt mondjuk, hogy akarunk tanulni tőle, akkor Isten elkezd bennünket tanítani, miközben tanulunk tőle, rányílik a szemünk az Isten látómezejére, elkezdünk az ő szemével látni, ő szemével látni éppen az elbukott embert is, és emiatt aztán Isten használni tud bennünket. Rögtön az elején ebből azért az kiderül, hogy a engedelmesség nélkül nincsen tanítványság. Engedelmesség nélkül lehetnek programok, meg lehetnek céljaink, meg nemes dolgaink, de alapvetően ott válik ketté, amit Jézus mondott, hogyha elkezditek tenni azt, amit én mondok neki. Amit én mondok neked, Dani, Csaba, neked, hogyha elkezded azt tenni, amit én mondok neked, akkor nevezlek tanítványnak, mert az azt jelenti, hogy kötöttél velem egy olyan egyességet, hogy azt mondod, hogy te vagy a mester, és én szeretném megtanulni mindazt, amit te tudsz. A hívő ember csupán annyit tud, hogy ő a mester, de ez nem azt jelenti, hogy tanulni is feltétlenül akarnak tőle. Nem tudom, nem is akarom újból ismételni, de érdemes ezzel a szemüveggel nézni sokszor a világot, meg a környezetet, és érzékelni azt, hogy az emberek, még a hívő emberek egy része is nem feltétlenül akar tanulni a mestertől, egyszerűen abban a tudatban él csak, hogy aki hisz az üdvözül, és ez helyes is, de terméketlen önmagában, mert nem tud részt venni utána abban sem, hogy tegyetek tanítványokká minden népet, mert csak azt tud tanítványát tenni más, aki saját maga is tanítványá vált, aki átment a tanítványképzésen, és ennek a tanítványképzésnek az eredményeképpen őnek is eljön az a pillanat, amit a Máté 28-ban megfogalmaz az ige, hogy Jézus azt kiküldi, és azt mondja, hogy tedd ugyanazt, mint amit én tettem te veled. Ez egy ilyen általános észrevétel, de mégis fontosnak tartom. Hát ez rögzüljön először szerintem, hogy sok a hívő ember, de kevés a tanítvány, vagy kevesebb a tanítvány. Biztos egy picit hajad is arra, amit Jézus mond, amikor azt mondja, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Nagyon-nagyon sokszor érzékeljük azt, hogy azért azt a terhet nem igazán szereti az ember fölvállalni, ami a tanítványságon, tanítványképzésen való átmenet jelent. És akkor rátérnék az első részre, vagy az első ilyen gondolatkörre Péterrel kapcsolatban. Péter legelőször János evangéliumában szerepel méghozzá az első részben. Azt hiszem, hogy itt is általában ilyen sztereotíp módon az maradt meg a legtöbbünkben, hogy Jézus elhívja Pétert a halászháló mellől, és Péter követi őt. A valóságban van egy előkészítő szakasz. És megint csak azért gondolom, hogy beszéljünk róla, mert a tanítványképzésnek mindig van egy előkészítő szakasz, amit a mester már akkor végez, amikor mi még nem is feltétlenül vagyunk tudatába az, hogy velünk már történnek események, vagy valami készülőben van. Ugye úgy kezdődik az egész történet, hogy Keresztelő János keresztelként Júdea pusztájában megkereszteli Jézust, és Jézus elvitetik a Szentlélektől a pusztába, 40 napig kísértetik, ezekről nincsen igazából információnk, sőt az utána következő időszakról is csak hiányos információink vannak, mert azt tudjuk, hogy visszatér a pusztából, és elkezdi a misszióját. Teljesen maga, abszolút maga, nem veszi körül még senki. És az üzenet tulajdonképpen ugyanaz, mint amit hirdett János, hogy térjetek meg, elközelített a mennyeknek országa, jelen van a mennyeknek országa, higgyetek az evangéliumnak. Ez hangzik Galileában sokfelé. Aztán Jézus visszatér a Jordánhoz. És amikor Jézus visszatér a Jordánhoz, ez egy olyan pillanat, amikor János kinnál két tanítványával a Jordán mellett, az egyik az András, a másik pedig a bibliai János, aki írja az evangéliumot. Keresztelő János ott áll, és akkor tesz bizonyságot Jézusról, talán ezt a néhány verset fölolvasom. Így van. Másnap János látta Jézus hozzámenni, és azt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről ezt mondtam még korábban is, hogy utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt nálam, és én nem ismertem őt, de azért jöttem én, aki vízzel keresztellek, hogy megjelentsem Izraelnek. János bizonyságot is tett. Láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott rajta. Nem tudjuk, hogy ez hónapokkal ezelőtt volt, vagy a hetekkel azelőtt, de ez már a múlt idő. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten fia. Másnap ismét ott állt János, és kettő az ő tanítványai közül, és ránézett Jézusra, mint ott járt, és azt mondta, ímé az Isten báránya. És a két tanítvány hallotta, hogy mit mondott, és követte Jézust. Jézus pedig hátrafordult, és amikor látta, hogy azok követik, azt kérdezte tőlük, mit kerestek? Azok pedig ezt mondták neki, Rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Azt mondta nekik, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek tehát, és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül 10 óra volt. Kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és követték, András volt az egyik, Simon Péter testvére. Ő mihely találkozott testvérével Simonnal, elmondta neki, megtaláltuk a Mesiást, amely azt jelenti Krisztus, és elvezette Jézushoz. Jézus pedig rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jónás fia, téged Kéfásnak fognak hívni, amely azt jelenti kőszikla. No, így indul.
Azért fordítás egy
elképzelhető.
Petros meg Petra van egy ilyen tartalmat.
Igen, hát most ilyen részletekben nem fogunk belemenni. Jó? Hát így indul Péternek az életútja. Azért érdekes, hogy nagyon sok minden van benne, de tényleg azt gondolom, hogy annyi csápot lehetne növeszteni, hogy a végén nem tudnánk, hogy mi az eredeti cél. De lényeg az, hogy András az, aki bizonyságot tesz Jézusról. Az az András, akiről egyébként nagyon kevés szó esik az evangéliumokban. Ugye itt tudjuk, hogy egy olyan eset van, amikor a görögök látni akarják Jézust, és akkor Andráshoz mennek. Összegészében nagyon kevés minden van. Miért érdekes? Most a héten Szilvi beszélgetett a Janival, ma mondtad el nekem egyébként ezt az esetet. Janival beszélgettünk az ilyen közösség, a formálódó közösségnek a gondjairól, hogy mennyire sokszor kiszámíthatatlan minden. És akkor ő mondta el, hogy náluk volt valaki, aki elkezdett járni, és nagyon ígéretesnek tűnt a fiatalember. Nagyon örültek neki, hogy van valaki, akire biztosan lehet számítani, és akivel tudnak menni. És aztán ez a fiatalember a későbbiekben elkallódott, szóval a neve nincs fiatalember lett, viszont addig, ameddig a fölszárnyaló, fölívelő szakasz tartott az életében, addig ő volt az, aki nagyon sok olyan barátot hívott el a gyülekezetbe, akik aztán tényleg oszlopos tagjai lettek a közösségnek, akikre aztán tényleg lehetett építeni, meg lehetett számítani, és akik máig is a közösségüknek ilyen módon oszlopos tagjai, segítői. És valahol ez jutott eszembe arról, hogy Isten nem szükségképpen célirányos a szónak abban az értelmében, hogy mindig téged vagy engem úgy szólít meg, hogy mi rögtön egyenesben tudjuk, érezzük, látjuk az elhívást. És azt gondolom a tanítványsággal is így van, hogy vannak ennek talán kevésbé fontos szereplői, vagy úgy tűnik emberileg, hogy kevésbé fontos szereplői, olyanok, akik aztán esetleg akár el is kallódhatnak, de mit sem változtat azon, hogy Isten mindig pontosan tudja azt, hogy kiket és miért akar felhasználni abban, hogy aztán esetleg rajta keresztül mások is eljussanak az ő ismeretére, úgy, ahogyan itt azt mondja, hogy mihely találkozott testvérével, Simon elmondta neki, hogy megtaláltuk a Mesiást, ami azt jelenti Krisztus, és ez ugye azért is furcsa, biztos ti is érzékelitek, hogy a később, amikor Péter bizonyságot tesz arról, hogy te vagy a Mesiás, az Istennek a fia, akkor Jézus emberi fül azt mondaná, hogy megdicséri őt, és hát Péter egy picit gyorsan vissza is él vele. Itt pedig már rögtön az evangéliumok legelején egy sokkal kevésbé központi ember, András bizonyságot tesz éppen Péternek arról, hogy megtaláltuk a Mesiást. Hát én eredeti ösztönös ráérzés, lehet, hogy nincs mögötte még több, mint lelkesedés, de mégis valami, ami aztán megindítja Pétert abba az irányba, hogy higgyen és elmenjen Jézushoz. Ez a legelső mozzanat az ő megjelenésükről, és azután van egy csönd. És a csönd is sokszor beszédes. Nem tudom, tapasztaljátok-e azt, ismét csak tanítványság okán, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy rácuppanunk feladatokra. És akkor azt gondoljuk, hogy ha valami úgy elégünk jött, mint tennivaló, akkor addig üsd a vasat, amíg meleg, alapon elkezdjük jól megdolgozni, céltudatosan, időnként marketing elemeket sem kímélve, annak érdekében, hogy tudassuk fel, hogy neked hitre kell jutnod. Különösen ilyen bizonyságok hallatán, hogy amit András mondott, hogy te vagy a Mesiás, meg Jézus azt mondta rólad, hogy Kéfás vagy te, kőszikla vagy. Tehát van bennünk egyfajta hajlam erre, hogy amit megragadtunk, azt nem akarjuk elengedni, vagy nem akarjuk lebegtetni, vagy nem akarunk várni azzal, hogy majd valamilyen módon Isten időzítése érvényesüljön. Itt azt látjuk, hogy szünet. A Biblia már itt a 43. versben megjegyzi azt, hogy azt gondolom, hogy 43, de majdnem mindegy, igen, hogy másnap Galileába akart menni Jézus. És ez azt jelzi, hogy amiket most olvasunk, egészen a kánai mennyegzői, azok szoros időrendet követnek. Tehát van az, amikor János beszél, van az, amikor másnap ismét beszél, amikor a tanítványok találkoznak Jézussal, még az időt is pontosan följegyzi, hogy 10 óra van, beszél arról, hogy elmennek Jézushoz, hogy vele töltsék az időt, és másnap Jézus Galileába akar menni, és harmadnap van a mennyegző Kánába. Tehát ez egy teljesen szoros időrend. És megint tanítványokkal találkozunk, és még mindig különös, hogy a Biblia arról beszél, hogy találkozik Fülöppel, és azt mondta neki, kövess engem. Fülöp pedig Becsaidából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Nátánaellel, és azt mondta neki, megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvénybe, és akiről a proféták is írtak. Erre Nátánael azt mondta neki, Názáretből támadhat-e valami jó? Folytatódik a történet, nem akartam az egészet elmondani, hogy aztán Jézus Nátánaelnek mit mond, meg Fülöpnek mit mond, de amit érzékelünk, hogy most megjelenik jól ismert 4 apostol név. Ugye, megjelenik a János, az András, a Péter, a Fülöp és a Nátanael. Mondhatnánk, hogy helyben vagyunk, és aztán szinte értetlenül állunk azelőtt, hogy miért van utána egy csönd. Azt mondjuk, hogy harmadnap menyegző volt a Galileai Kánában, ott volt Jézus, anyja, és Jézust is meghívták tanítványaival együtt a menyegzőre. Azt gondolnánk, hogy erről az 5 emberről van szó, pedig nem erről az 5 emberről ír az ige. Ez az 5 ember akkor még nem is volt tanítványa Jézus Krisztusnak. Ez egy felvillanás volt, egy előkészítés volt, Istennek egy nagyon fontos beavatkozása az ő életükbe, de ne felejtsük el, hogy Jézus akkor már tette az ő szolgálatát a megkísértés után. Izraelnek a földjén, úgy jött ide vissza, feltehetően ezért az 5 emberért, mert céljuk volt velük, de ezt az 5 ember egy darabig kivonul a színpadról, és aztán utána jön a kánai mennyegző, történnek a csodák, és azt olvassuk itt a kánai mennyegző végénél, hogy ezt az első jelt a Galileai Kánában tette Jézus, így mutatta meg dicsőségét, és a tanítványai hittek benne. Azután anyjával, testvéreivel és tanítványaival lement Kapernaumba, és ott maradtak néhány napig, majd folytatja a történetet, hogy mivel pedig közel volt a zsidók húsvétje, Jézus fölment Jeruzsálembe. Nem akarok elveszni a történeti részletekben, egy csomó minden történik még a következőkben, egészen addig, míg Jézus vissza nem tér Galileába. Jeruzsálemben is körbeveszi őt a tanítványoknak a csoportja, azoknak a tanítványoknak a csoportja, akik Jézus szavára oda szánták a magukat arra, hogy Jézussal fognak járni, és akarják hallgatni, hogy mit mond. Nem tudjuk, hányan voltak, számosan lehettek. Ugye későbbiekben sokan a közülük ott is hagyták Jézus, mert túl kemény volt, amit mondott, de már akkor megindult ez a folyamat, hogy Isten elkezdte kiválasztani azokat, akikkel majd Jézus ténylegesen leéli az életének az intimebb részét, azt, ahogyan ő a tanítványképzésben foglalkozik azokkal, akik mellé álltak. És akkor jutunk el oda, amit Márk és Lukács fogalmaz meg, de talán Lukácstól olvasnék néhány szót. A Lukács evangéliumának az 5. része beszél az elhívásukról. És úgy kezdődik, hogy tehát Jézus továbbra is hirdette az igét, hogy mennyire nem, eddig nem róluk volt szó, azért az előző néhány verset is fölolvasom. Amikor a nap lement, az emberek mind odavitték a különféle bajokban szenvedőket, mindegyikre rátette a kezét, meggyógyította őket. Többekbe az ördögök is kimentek, kiáltozva, hogy te vagy az Isten fiad, ő megdorgálta és nem hagyta beszélni őket. Napkeltekor eltávozott, kiment egy puszta helyre, de a sokaság felkereste, oda mentek, magrasztalták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban azt mondta nekik, más városoknak is hirdetnem kell az Isten országát, és Judea zsinagógáiban is hirdette az igét. Tehát ezekkel a viszonylag hosszú mondatokkal mondja el az ige, hogy már mennyire aktív Jézus. És utána történik, hogy amikor a Genezáreti tópartján állt, és a sokaság hozzátódult, látott két hajót vesztegelni a vizen, amelyekből kiszálltak a halászok, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parton, majd leült és tanította a sokaságot. Nem olvasom végig, mert mindannyian ismeritek. Ugye ez az a történet, ami két fontos mozzanatból áll, és ebből ez az egyik mozzanat, hogy Jézus végzi a munkáját, odajut a galileai tó partjára, és mivel amúgy is a tömeg szorongatja, és nem tud nekik beszélni közelről, ezért úgy gond, azt a megoldást választja, hogy majd a vízről szól a tömeg felé, és mit csinál? Olyan helyen van, ahol éppen ott mossa a hálóját az, aki már találkozott vele korábban, akinek már van előélete Jézussal, a Péter meg a János, illetve az ő testvéreik, az Zebedeus fiak, és Jézus megszólítja Pétert. Ez a második igazi találkozás. Van egy korábban is, az amikor meggyógyítja Péternek az anyósát, de az egy a gyógyítások közül. De van jele annak, hogy Jézus számára fontos a tanítvány, de Péter még nem igazán döntött. Péter visszatért a hétköznapi munkához. Péter hiába mondott neki az András jó bizonyságot, attól még mind a ketten még akkor visszatértek a hétköznapokhoz, és élték tovább az életüket. Valami, amire mindannyiunknak föl kell készülni, hogy az emberek, de mi is ilyenek voltunk, azt gondolom, amíg az Istennel való kapcsolatuk eljut egy olyan pontra, amit az 5. részből majd elolvassuk, hogy Péter már ott hagyja az egész felszerelést, meg ott hagyja a családot, vagy az apját, és követi Jézust, és onnantól kezdve elválaszthatatlanul együtt jár Jézussal. Eddig a pillanatig azért bejárnak egy utat. Még van ez a húzavona visszatérni a munkához, a megszokott rutin feladatokat még végzi az ember. Még nem érzékeli azt, hogy Isten ténylegesen azt szeretné, hogyha csak is kizárólag vele járna, és embereket halászna, ahogy itt ugye a részben azt mondja Jézus, hogy mostantól azt művelem, hogy embereket fogsz halászni. Amíg erre a pontra eljut, addig több minden történik, és az Isten tudja, elengedi, jelét adja a szeretetének, aztán elengedi. Aztán megint jelét adja a szeretetének, aztán megint elengedi. Ugye,
aztán megint elmegy halászni, feltámadás.
Aztán megint elmegy halászni, mennyit tanult belőle. Ilyen az ember, igen, az egy másik történet, az majd a vége. Ugyanaz a Péter, de az majd a vége lesz Gábor, néhány hét múlva. És...
Renni kell, nem?
Kell. Hát hogy ne? Úgyhogy azt hiszem, hogy... És nagyon is időszerű látunk, hogy mennyire nem változik az ember. Mindig ugyanaz. Tehát az ősi reflexek, ahogyan működnek, az óember, ahogyan működik bennünk. Tehát ez az egyik tanúság, meg kell tanulnunk elengedni az embereket. Meg kell tanulnunk nem célra törőnek lenni, akkor, amikor ember halászásba fogunk, bárki is legyen az, hanem szem előtt tartani azt, hogy ahogyan Isten bennünket is így nevel, százszor is mi is elengedtük őt, most ez teljesen mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk, mehetünk volna az első hívásra is, de nem mentünk, de Isten engedi, hogy tovább menjünk a megszokott rutinon, de közben mindig ad valami jelt. Hol az, hogy valaki bizonyságot tesz arról, hogy ő megtalálta Krisztust, és valahol tükröt tart elénk, hogy ezt hogy reagáljuk rá. Oly módon, hogy valami csoda történik a szeretteinkkel, mint a Péter anyósával, hogy Jézus meggyógyítja, anélkül, hogy még különösen kapcsolatban lenne Péterrel, nem azért gyógyította meg Péter anyósát, mert Péter kiválasztott volt, mert még nem is szerepelt akkor Péter azok között, akiket utána néven szólít az ige, vagy nevükön nevezi őket. Azért tudjuk, hogy Péter anyósa, mert ugye a Máté evangélium meg a Márk evangéliuma mögött Péter áll, mint hiteles forrás, akitől az evangélisták az információknak a zömét beszerezték, ugye előbb Márk, aztán arra épülve Máté. És ezeknek az elengedéseknek a vége az, hogy egyszer, ha Jézus megjelenik a tengerparton, és azt mondja, hogy most a te hajódból akarok igét hirdetni. Nem nagy a kérés, még csak azt se kéri, hogy add át a szíved, nem kér. Igazából különös, de Péter ebben az esetben oly módon tesz szolgálatot Jézusnak, hogy Jézus nem kéri, hogy benne legyen a szíve. Ez egy nagyon fontos tanúság megint a tanítvány kérdésben, hogy nem biztos, hogy az egy jó módszer, hogyha azt várjuk el az emberektől, hogy legyen benne a szívük, hogyha Isten valami kér. Időnként elég, hogyha tudjuk, hogy neki az a feladat, hogy asszisztáljon most. Őtől lesz szívességet kért Jézus. Mi is kérhetünk szívességeket embertől, és lehet, hogy tőlünk is hasonló módon kértek szívességet, és mi azért tettük meg a szívességet, mert úgy éreztük, hogy ezt minden kockázat nélkül megtehetjük. Ebben nincs benne olyan módon Isten, hogy nekem kéne dönteni. Nem is hozzám szól, ő a tömegekhez szól. Én csak a hajómat engedtem át neki. Péternek nagyjából ez volt a fölállás, hogy ő csak a hajóját engedi át neki. Jézus meg mondjon, amit akar a tömegeknek, és ő elegánsan kívül áll, ő a middleman, aki csupán asszisztál. És aztán végül, és ő az, akit megfog a szolgálattal Jézus, vagy az ige hirdetéssel Jézus.
Halfogása.
Igen, a halfogás révén, azzal, hogy amikor véget ér a hirdetés, az ige hirdetés, akkor kvázi megjutalmazza Péternek az asszisztálását egy gesztussal, azt mondja, hogy evez mélyebbre, és megint lehet erről beszélni, de most nem erről szeretnék, és amikor ugye Péter mélyebbre helyez, akkor azt mondja, hogy vesétek ki a hálótokat fogásra, ismeritek Péter ellenkezik, hogy egész éjjel nem fogtak semmit, nincs benne semmi ráció, hogy nyilván jobban tudja, mint Jézus, hogy hogyan kell halat fogni, de mégis annyira már Jézus hatása alá kerül, hogy azt mondja, hogy de a te parancsodra mégiscsak kivetjük a hálót, kivetik, és akkor fogják a sok halat, És ez a második mozzanat az, amiben Péter hirtelen meglátja maga helyét ebben a történetben, ami zajlott onnantól kezdve, hogy az András szólt neki, és számára nem volt ismeretlen Jézusnak az arca, Jézusnak a munkásága, akkor sem, hogyha előkelően távol tartotta magát tőle. Egészen eddig a pillanatig távol tartotta magát tőle, visszament az életébe, most vállalta azt, hogy asszisztál Jézusnak, de még mindig távol tartja magát tőle, és csak akkor, amikor eljön ez a pillanat, hogy Jézus a szívességet megjutalmazva, az asszisztálást megjutalmazva azt mondja, hogy vessétek ki a hálót, és megfogják a halakat, akkor ébred rá arra, hogy egy sokkal nagyobb tervnek a része, mint sem, hogy nagyon tartósan távol tarthatná magát ennek a hatásától, és akkor borul le Jézus előtt, és mondja neki azt, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ezt elolvasom. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik, intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt, Simon Péter Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták a hajókat, ott hagytak mindent, és követték őt. És talán ez az utolsó mondat még egy mozzanatot hordoz magába, az, hogy Péter döntése, hogy Jézust követi, az azonnal kihatással volt másokra is. Persze ők is átmentek ezeken az állomásokon. János minden bizonnyal, hiszen János éppen úgy ott volt keresztelő János mellett, mint ahogy ott volt András keresztelő János mellett. János és Jakab ugyanúgy visszamentek a hálóikhoz, mint ahogy a Péter visszatért a saját halászásához. Úgyhogy egyszerre több tanítványt is érintett mindez, de alapvetően valószínű, hogy nem véletlen, hogy Péter volt az, akit Jézus megszólított, akitől kérte a szívességet, és akinek talán éppen emiatt a nagyon lelkes, a szó nemes értelmében karizmatikus természete miatt, nagyon impulzív, nagyon gyorsan reagáló, nem egy ilyen megfontolt típus, nem is egy ilyen lágy, érzelmes típus, hanem az, aki utcú neki utánam, és akkor az egész környezet megmozdul, szóval nála is megmozdult a környezet, és ez nem baj. És nyilván ugyanúgy szembenézünk azzal, hogy vannak Péter típusok, akik gyorsan lelkesednek, persze sok hibát is vétenek, de az alapvetően ez is az Istennek a gondja, hogy hogyan nevel meg bennünket ezekből a gondokból, de mégis hasznos tud lenni, hiszen olyan vonzása, olyan lendülete van az életüknek, amely lendületbe olyanok is bele tudnak utána kapaszkodni, vagy a sodrásával döntéseket tudnak hozni, akik egyébként visszafogottabbak, mérsékeltebbek, talán maguk nem hoznának döntéseket, vagy nem olyan intenzíven hoznának döntéseket, mint ahogy ő ezt megtette. És azt olvasok, hogy ez kihatással volt ugye a Zebedeus fiakra is, és ott hagyták a hálóikat, és követték Jézust. Ez már csak egy ilyen nagyon apró dolog, hogy másik evangélium, amikor leírja, akkor némileg különbséget tesz a két testvérpárnak az elfoglaltsága között, és a Jánosról azt jegyzi fel, hogy a hálóikat javították, és ez nekem mondjuk azért annyira fontos, mert ez az információ egyébként nem volna talán fontos önmagában, de nekem azért annyira fontos, mert jól jelzi Jánosnak az egész életútját, hogyha, ha belegondoltok, János az, aki, aztán javít. A János levelek máshol sem szólnak, hogy egy tönkrement, elromlott kereszténységben hogyan lehet a hálókat még javítani, hogyan lehet mégis az embereket valahogy visszaterelni ahhoz, hogy használni lehessen őket továbbra is abban az emberfogás szolgálatban, amire itt elhívta őket Jézus. Na, én mára ennyit gondoltam igazából, tehát szerettem volna azt röviden fölvázolni, hogy azt gondolom, hogy a tanítványság az egy olyan út, ami hosszú, és akkor jutunk el abba a helyzetbe, hogy Isten ránk bízhassa személyesen, hogy te, én, Dani, Csaba, Gábor, akármelyikünk menjen, és mi is tanítványát tegyünk embereket, hogyha mi saját magunk átmentünk a tanítványképzésnek az állomásain, a bukásokkal és a győzelmekkel együtt, és pontosan tudjuk, hogy ez nem egy ilyen halleluja program, ami program szinten levezényelhető, ez bizony arról szól, hogy hogyan tudunk segíteni embereknek abban, hogy eljussanak arra, hogy akarjanak tanítványok lenni, hogy akarjanak személyesen többek lenni, mint hívő emberek, hogy akarják azt, hogy elmondhassák, Jézus elmondhassa nekik, hogy ha teszitek, amit mondok nektek, akkor tanítványaim lesztek, és akkor megismeritek a valóságot, és a valóság szabaddá tesz benneteket. Hogyan tudunk segíteni az embereknek abban, hogy tegyék azt, amit Jézus mond nekik, hogy aztán utána valóban szabadok és tanítványok lehessenek, és ugye ennek Péter az a tanítvány, akiről a legtöbbet mond az ige, és talán leginkább végig tudjuk nézni az élet történetén azt, hogy Isten gondolatát Jézus hogyan érvényesíti a Péter életében, és láttuk azt, hogy ennek van egy előkészítő szakasza, tele van az előkészítő szakasz elengedésekkel, csodákkal, Isten részéről az újból és újból való megszólítással, és az első döntő állomása ennek az előkészítő szakasznak, amikor új szakaszba léphet, amikor az ember pozícionálja magát, és ez a pozícionálás arra vezet, hogy én bűnös ember vagyok. És amikor eljut arra, hogy bűnös ember, és mégis ott hagyja a múltját, a hálóit, az életét, és azt mondja, hogy viszont mostantól követni akarlak téged, akkor indul a tanítvány élete. Addig csak egyfajta kokettálás, egyfajta ismerkedés, szemezgetés, gondolkodás, de nem lényegesen több, akár asszisztálás is lehet az Isten terveihez, de Isten terveihez asszisztálni nem ugyanaz, mint Isten terveinek a részese lenni, és annak a végrehajtásában Isten eszköze lenni. Úgyhogy így az első rész azzal zárul, hogy Péter és a vonzás körzete a lendületéből fakadóan, meg hát azból fakadóan is, hogy a többiek ugyanúgy látják mindazokat, amik vele történnek, megindulnak azon az úton, amit Jézus azt mondja, hogy azt fogom művelni veletek, hogy ti is emberhalászok lesztek, tehát ti is eljuttok a tanítványozásnak a jövőjére. Úgyhogy hát ennyit szerettem volna ma elmondani. Ha voltak nagyon sok olyan, ami van abszolút magától értetődő és ezerszer hallott dolog volt, hát nézzétek el, általában az igéről szóló beszédnek az ön olyan, amit mindannyian ismerünk.
Így van, köszönjük!
Szívafolyunk!